Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai esti alkalmon. Az Úr igéjével ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratja is. Mert aki vet az ő testének, a testéből arat veszedelmet, aki pedig vet a lelkének, a lelkéből arat örök életet. Amen. Testvéreim, esténként a 461-es számú kinyomtatott éneket énekeltük. Ma este az első négy verset énekeljük orgona kísérettel. Tehát a mindig velem kezdetű éneket énekeljük, az első négy verset. Mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy megvalljuk hitünket és bizalmunkat előtted ezzel a csodálatos énekkel, és visszhangozzuk azt, amit te ígéretképpen nekünk mondtál, mikor fölemeltettél a mennybe, hogy mindig velünk vagy, minden nap a világ végezetéig. Adorunk, hogy rá tudjunk állni erre a kősziklára, és ne engedjük, hogy bárki elvegye tőlünk ezt az igazságot, amit te kimondtál, és amit azóta is cselekszel, hogy velünk vagy minden nap. És adurunk, hogy ennek az énekelt éneknek minden mondata és minden szava is úgy igaz legyen a mi életünkben is, ahogy azt énekeltük most is. Ezért kérünk, hogy add nekünk a te szent lelkedet. Szabadíts föl lelked befogadására, hogy lelked által igent tudjunk mondani neked, és tudjuk odaadni az életünket, elkötelezni a te számodra, Úr Jézus Krisztus. Így hívjuk segítségül a te szent nevedet. Kérünk, hallgass meg bennünket, mennyi édesatyánk, amirunk Jézus Krisztus által. Amen. Hallgassuk, testvéreim, Isten igéjét, amint az írva található a Lukács evangéliuma 15. részének 11-től 24-ig terjedő verseiben, valamint a Mózes második könyve 8. részéből, az első, a 25 és a 26, 27, 28. versek. Tehát olvasom Isten igéjét a Lukács evangéliuma 15. részéből. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt. Megszánta, elébe futott, nyakába rólt, és megcsókolta őt. A fiú egykor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta, szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rejá. Húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Aztán hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. És vígadozni kezdtek. Mózes második könyve 8. részéből így szól az ige, és mondta az Úr Mózesnek, menj be a fáraóhoz, és mondd neki, azt mondja az Úr, bocsásd el az én népemet, hogy szolgáljon nekem. És hívatá a fáraó Mózest és Áront, és mondta, menjetek áldozatokat ti isteneteknek ezen a földön. Mózes pedig mondta, nincs rendjén, hogy úgy cselekedjünk, hogy mi azt áldozzuk az Úrnak, a mi Istenünknek, ami utálatos az egyiptombeliek előtt. Ime, ha azt áldozzuk az ő szemeik előtt, ami az egyiptombelieknek utálatos, nem köveznek-e meg minket? Három napi járóföldre megyünk a pusztába, és úgy áldozunk a mi Urunknak, Istenünknek, amint megmondja nekünk. És mondta a fáraó, én elbocsátalak titeket, hogy áldozzatok a ti uratoknak, isteneteknek a pusztába, csak nagyon messze ne távozzatok. Csak nagyon messze ne távozzatok. Szeretett testvéreim, estéről estére szinte ugyanazokat az igéket halljuk a Mózes könyvéből, de most két igét hallottunk, és mind a két igében van egy közös szócska, ez pedig a messze kifejezés volt. A tékozó fiú esetében ezt így hallottuk, nem sok nap múlva aztán kisebbik fiú összeszedvén mindenét messze vidékre költözött, és ott eltékozolta a vagyonát, mivel hogy tobzódva élt. A kivonulás történetében, a szabadítás történetében pedig a messze szó ebben az összefüggésben hangzott el. Én elbocsátlak titeket, hogy áldozzatokat ti urotoknak, isteneteknek a pusztába, csak nagyon messze ne távozzatok. Azt kérdezitek, hogy hogy lehet összekapcsolni ezt a két messzességet, amit a történelmi időben is minimum 1270 év választ el. És a válasz nagyon egyszerű, úgy, hogy mind Izrael, mind pedig a tékozló fiúnak el kellett szakadniuk attól a messzeségtől, amiben így vagy úgy, de benne voltak. Akár akarták, hogy ott legyenek, akár belecsöppentek, és már eleve benne voltak. Így lehet összekapcsolni ezt a két messzeséget. Ezt az elszakadást, amiről már annyit hallottunk, 500 évvel ezelőtt Luther Mártonnak is meg kellett tennie, ki kellett mondania. Tudjuk, hogy ebben az esztendőben ünnepeljük az 500. jubileum évét, és az első mondat, amit oda szegezett a wittenbergi várkapura, ez így hangzott, térjetek meg. Térjetek meg. Ez azt is jelenti, hogy szakadjatok el mindattól, ami eddig rossz volt. Forduljatok el mindattól, ami gonosz, ami nem Isten szerinti, ami nem Krisztusi. Hát ez azért volt erre szükség, mert 500 évvel ezelőtt az egyház és benne sok ember nagyon, de nagyon messze volt, hogy Krisztus összetudja téveszteni magát közülük bárkivel is. Hallottuk az esti prédikációban, hogy Krisztus összetéveszti magát, önmagát azokkal, akik engedelmeskednek neki. Így a megtérés nem jelent más, mint hogy felismerem, hogy az az út, az az állapot, amiben vagyok, az a cél, amely felé tartok, az az irány, az nem jó, téves. Ezért megfordulok, sarkon fordulok, és pontosan az ellenkező irányba megyek. Magamba szállok, mint a tékozló fiú, és a leghatározottabban a legjobb döntésemet hozom meg. Megfordulok tehát teljes egészében, és más irányt váltok. Izrael Egyiptomnak kellett hátat fordítania, arcával pedig a szabadító Isten felé kellett fordulnia. A tékozló fiúnak pedig el kellett fordulnia attól a megaláztatástól, attól a bűnös élettől, amit addig élt, és atya felé kellett fordítania az arcát. Azt hallottuk, hogy annak a messze vidéknek, az embernek teljesen idegen helynek és állapotnak gonosz zsarnoka nem akar szabadon engedni. A fáraó sem akarta elengedni az Izrael népét. És mindent elkövetett, hogy a maga bűvkörében megtarthassa, visszaédesgeshesse, a saját vonzásának a területén őrizhesse mindazokat, akikről meg volt győződve, hogy az ővéi az ő tulajdona. Úgy is mondhatnám, játszott velük, mint cica az egérrel. Bizony, Isten minden tékozló fiának meg kellett küzdenie azzal a hatalmas igazsággal, hogy a bűn, melynek zsoldja a halál, és a mögötte álló gonosz, ahogy egykor a fáraó nem akart szabaddá tenni, szabadon engedni, úgy bennünket sem. Nem könnyű megszabadulni tőlem. Gyötör és kínoz. Nem akar visszaengedni a mennyei atyai otthonba. A tékozó fiú fizikailag egy fedél alatt élt atyával, mégis nagyon messze volt tőle, mert a bensőjében, a szívében olyan apjától elszakító vágyak, elképzelések és törekvések dúltak, fúltak, amelyek már rég nagyon messze elszakították őt az ő apjától. És ennek a messzeségnek a vonzásában élt ez a gyermek, mindaddig, amíg egy nap törésre vitte a dolgot, és elhagyta az otthonát. Életünkért és üdvösségünkért nekünk mindenképpen ki kell szabadulnunk ebből a vonzásból, amiben benne emésztődött a tékozló fiú is, majd aztán belecsöppent, és ténylegesen minden nap szenvedett tőle. De kérdés az, hogy van-e bennem ilyen visszavágyódás a mennyei atyához, amilyen visszavágyódás megszületett ebben a tékozló fiúban, hogy visszamenjen az atyai házhoz. Mert ez a visszavágyódás nem velünk született hajlam és törekvés. Nálunk az embereknél ez a visszavágyódás a bűneset következményeképpen természetellenes. Ezért csúfolkodnak nagyon sokan a megtéréssel. Tényleg gúnyt űznek a megtérésből. Gúnyolodnak vele. Mert nem érthetik. Mert nem természetes. Mert ez természet felett való. Holott ádámi természetünk valóban rászorul arra, hogy megszabadítson bennünket az Isten. Mégsem akarodzunk. Ez egy nagy ellentmondás, amiről még lesz szó később. De áldott az Isten, ha az evangélium hallatán, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy az ige hallatán, minden ige hirdetés hallatán már felgerjeszti benned is ezt a vágyat, éppen ezért erőt veszel az ige hallatán Istentől, az Úr Jézus Krisztustól, és kimondod az igazságot az igével együtt. Magadba szállsz. Kimondod a te egyetlen jó döntésedet az Úrnak, sarkon fordulsz, és elindulsz Isten felé. Atyád felé fordítod az arcodat, és afelé haladsz, mert ezt akarod. De hangsúlyozom, ezt az ige által teheted meg, a meghallott ige segítségével. Emlékeztetlek, hogy a tékozló fiúban sem volt meg mindig ez a visszavágyodás, sőt, egyáltalán nem is volt benne. Valahogy meg kellett születnie benne is. És tudjuk, hogy hol történt ez ő benne. Ott, a pusztában, miközben őrizte a disznókat, nézte, hogy esznek a disznók, ő meg horgó gyomorral ott ül, és evett volna ő is, ha adott volna neki valaki abból az ételből, de senki nem adott neki. Így szállt magába, így döbbent rá, hogy milyen helyzetbe is került. Amikor már javában learadta azt, amit érzéki testében elvetett. Mert nem a lelkének vetett, hogy örök életet arasson, hanem a testének, aminek következménye a halál, ha csak az Isten meg nem szabadít. Ő a saját bőrén tapasztalta meg e világ polgárának vendégszeretetét, ugyanis a disznók őrzőjévé tette, sanyarú sorsot szánt neki, és megfosztotta őt minden emberi tulajdonságától, minden emberi szükségétől, emberségétől, alapvető emberségétől is, testében, lelkében megalázta, fizikai és szellemi gyötrődéseket okozott neki, ő testében, lelkében éheztette és szüntelenül gyötörte. Ilyen a világ polgára. Ezt kaphatjuk tőle mi is. Hallottuk, hogy Mózes ugyanezt átélte, vagyis felismerte elveszett állapotát az ő teszt szerinti kényeztetésének a csúcsán, nem valami mélységben. És kérdeztük is, hogy lehetséges ez. És ez csak úgy lehetséges, hogy neki is megjelent Krisztus. Meg is jelent. Érdekes módon meséli el, mondja el Mózes, hogy hogyan beszélt vele az Úr. Annyi alkalommal mindig az Úr beszél, de mindig különösen és személyesen szólította meg őt. Így tehette meg ő is, hogy elhagyja Egyiptomot. Tehát ő, Mózes, Egyiptom luxusát a disznók mezejévé és moslékos vájújává tette, vagy úgy látta, de csak Jézus Krisztus által. mert hozzá képest valóban az is. Pál azt mondja, hogy kár és szemét, azaz, hogy moslék, annak ítélem. És ő újból és újból annak is ítélte. Pál azt is mondja, hogy ezt minden nap újból és újból megteszi hangos szóval, megvallja, mert különben a kísértő, a kígyó, az a kígyó, aki megkísértette Jézust a pusztában is. Ez a kísértő, hogyha nem valljuk meg, hogy Egyiptom luxusa valójában a disznók mezeje és moslék, akkor ez a kísértő képes ezt a szemetet olybá feltüntetni, mintha az volna az éltető kenyér. Mit mondott Jézusnak a pusztában? Hogy a kövekből csináljon magának kenyeret, ha ő Isten fia. Kedves testvérem, most ennek a példázatbeli fiúnak, a tékozó fiúnak állapotába helyezkedve próbálja meg Kiki ezt megtenni, és álljunk meg egy kicsit ezen a ponton, idézzünk el egy kevéssé. Ő akkor vacilált, akkor habozott, akkor tétovázott, amikor szülői otthonát készült elhagyni. Azt olvastuk az igében, hogy kikérte ugyan a vagyon, de nem ment el. Még egy jó pár napot otthon maradt, és összeszedte mindenét. Aztán elment. Tehát nem hirtelen, hanem nagyon kétkedve, bizonytalanul tette ezt. Mert amikor az emberségétől is megfosztva a disznók vájúja mellett korgó gyomorral volt, akkor nem vacilált. Akkor nem habozott. Akkor nem kétkedett. Akkor tudta, kristálytisztán tudta, hogy mit kell tennie. Fölállok, elmegyek, elmondom az apámnak, hogy nem vagyok méltó. De visszamegyek hozzá, és bocsánatot kérek. Nagyon világosan, élesen, tisztán látta, kimondta azt, amit tenni fog, és megtette azt, amit kimondott. A kinyilatkoztatott hit és igazság szerint mi valamennyien születésünktől fogva eleve a világ gonosz disznó gazdájának a gravitációs mezeire születünk, Egyiptom rabszolgasságába, a moslékos vájú közelébe. Annak a bizonyos, ami egy olyan állapot, mint mikor a pók hálójába beleragad egy lepke. Mert úgy vergődünk e világ hálójában, aminek része a saját érzéki testünk is, mint a kis bogár a pókhálóban, míg a pók vacsorája nem lesz belőle. És mit teszünk a biztos halálnak ebben a vergődő állapotában? Mi mit teszünk? Vacilálunk. Igen, ebben a helyzetben vacilálunk. És mikor tesszük ezt? Amikor nem hiszünk Istennek, nem hiszünk az igének, de ugyanakkor elhisszük a kezdettől fogva a hazugnak és embergyilkosnak a hazugságait, az összes hazugságát, aki addig traktál a hazugságaival, míg vacsora menüjére nem kerülünk. Ezért, mikor az irgalmas Isten szabadító kegyelmének örömhírét, az evangéliumot, a megbocsátás, a megszabadítás, az üdvözítés igazságát halljuk az igén keresztül, ezt az örömhírt, akkor vacilálunk. Hogy lehetséges ez? Sőt, itt az Isten előtt állva, és az ő trónusa előtt állva érezzük, hogy hatalmának szava és ereje ténylegesen az élő és az lélek által cselekvő ige, minden pontján lazítva, szakítva, tépve megrázza azt a hálót, amiben bele vagyunk ragadva, mint a kis bogár, és föllazítja ezeket a kötelékeinket, hogy végre kiszabaduljunk, és amikor már teljesen lazák ezek a kötelékek, akkor mi elkezdünk vacilálni. Hogy most menjünk, vagy ne menjünk. Hogy most döntsünk Jézus mellett, bízzunk meg benne, vagy ne bízzunk meg benne. És ez így nincs jól, testvérem. Elkezdünk filozófálni arról, hogy ezen az úgynevezett pókhálón túl nincs is más világ, ahova mehetnénk. Tényleg így van? ez az evangélium, hogy nincs hova mennünk? Hát Jézus kinek mondta azt, hogy sok lakóhely van nálam, gyere hozzám? Kinek mondta? Nekünk mondta. Tehát mennünk kell, nem vacilálnunk. De ez a tétovázás. Nem az akarata ellenére fogva tartott rab hangja. Mert hogyha te egy akaratod ellenére fogva tartott rab vagy, ha elfog egy csapda, mint a madarat, a lép, vagy mint a rókát a csapda, vagy a medvét, vagy bármi, akkor akaratod ellenére kerültél abba. Te nem akarsz ott maradni, te mennél, csak nem enged a csapda. Tehát ez a tétovázás, ez a vacilálás valóban nem az akarata ellenére fogva tartott rab hangja, nem a kivégzésére váró rab szándéka és akarata. Ellenkezőleg ez csak is a gyilkos fogvatartójának a hangja, szándéka, akarata, aki ellene szegül a mennyei atya akaratának, üdvözítő akaratának, mint ahogy a fáraó ellene szegült Istennek, és nem bocsátotta el Izrael népét. Mert a mennyei atya mit akar? Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Hogyan lehetséges tehát az, hogy nem azt gondolod jónak, a javadra jónak, és nem azt tartod igaznak, amit az Isten. Hogy lehetséges ez? Miért van bennem az Isten üdvözítő akaratával szembe helyezkedő más akaratom? Akkor, amikor már mindennyire nyilvánvalóbb, hogy üdvözítésre szorultam. És miért van az, hogy nem azt gondolom, nem azt érzem, nem azt akarom, és nem is azt cselekszem, amit valójában üdvösségemre szorultként akarok, akarnom kellene, hanem az engem meggyilkolónak az akaratát visszhangzom, ami nem az én akaratom. Hogy lehetséges ez? Tudod már erre a meghasadt állapotra és belőle fakadó kérdésre a választ? És ha nem tudod, akkor érzed-e már valahol magadban ezt a most megfogalmazott igazságot? Ámen tudsz erre az állapotra mondani. Találkoztál-e ezzel a helyzettel, ezzel az érzéssel? Valaki azt mondta, hogy azért választom a gonosz szolgasságát, mert addig is békén hagy. Hát bölcs választás ez, aminek biztos a halál a vége, és biztos kározat a végre. Bölcs döntés ez. A minden igazságra elvezető Szentlélek a legősibb emberi tapasztalatot leplezi le számunkra, mondja el számunkra, tesz tanúságot, tanúbizonyságot, egy ősi történeten keresztül elmondja, hogy miként jut el az ember oda, hogy a saját hangjának, sőt a saját akaratának higgye és érezze az őt meggyilkoló ellenségének a hangját és akaratát. Na, melyik történet ez? Mózes mondta el. Az a Mózes mondta el, aki farkas szemet nézett ezzel a gyilkos fáraóval. Igen, aki ellene szegült a fáraónak, és azt mondta a fáraónak, ebben a felolvasott igében mit is mondott? Nem tehetem. Azt mondta, hogy nem, nincs rendjén, hogy azt tegyük, amit te mondasz. Nincs rendjén. És ezt kimondta a Mózes nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor, és meg se tudom mondani, hogy hányszor, hogyha figyelmesen olvassuk a Bibliát. Ahogy Jézus is kimondta a pusztában őt megkísérte ördögnek, hogy nem, mert meg van írva. És nem teszem meg, mert meg van írva. Én azt teszem, ami meg van írva. És nem egyszer tette Jézus, és nem kétszer, és ki tudja hányszor tette meg. És nem fárad bele azt mondani, hogy nincs rendjén, és nem úgy csináljuk, ahogy te mondod. Hát ezt a történetet is ő mondta el. Ez a bűneset története. A bűnesetkor, ahogyan ma is, ahogyan most is, kígyóként csúszott a kísértő az asszonyhoz, és ezt kérdezte tőle. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kertnek egyetlen fájáról sem ehettek. De az asszony erre ezt válaszolta. A kertfájnak gyümölcséből ehetünk. De annak a fának gyümölcséből, amely kertnek közepette van, azt mondta Isten, hogy abból ne egyetek. És így kitoldott azzal, hogy azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. A kígyó erre ezt válaszolta az asszonynak. Bizony, nem haltok meg. Hanem, tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkozik a ti szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten jónak és gonosznak tudói. És a nő, az asszony el is képzelt ezt. Mi is történt ott? Kezdetben az ember jól hallotta, amit Isten mondott neki. Tisztán hallotta az igét, és értette az igét. Azt mondta Isten, ne egyél arról a fáról, mert meghalsz. Azt is jól hallotta, amit a kísértő mondott. Nem haltok meg. Milyen különös, hogy kezdetben ez az ember még ki is javította a kísértőt abban, amit mondott. Nincs igazad, kísértő. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egyetlen fájáról sem ehettek? Nem, volt a határozott válasz. Nem, ehetünk a kert fáiból, csak egyről nem. Mi történt? Hogy egy adott ponton ezt az igazságot a hamisságtól megkülönböztetni képes ember elkezdte azt mondani és azt tenni, amit az ő meggyilkolója akart. Mi ez az átkozott valóságcsere? Mi ez az átkozott igazságcsere? Hogy és hol veszítette el az ember ezt az eredendően következetes, logikus, egyenes gondolkozását és magatartását, cselekvésmódját? Az Édenben az ember abban bukott el, hogy az Isten szavával szemben, az igével szemben előnyben részesítette az ördög szavát, az ördögét. Lemondott az Isten igéjéről a kígyó javára. A kígyó javára. Csak így lehetséges. Mondd, nem pontosan ez történik ma is. Európa lemondott a kereszténységről az iszlám javára. Ha valaki elmegy Hamburgba, ott az egyik evangélikus templom tetején nem keresztet fog látni, és nem csillagot, és nem kakast, hanem a félholdat, amiben csúszik-mászik egy kígyó. Mert ha leírjuk Allah nevét, akkor egy kígyó jele lesz. Nézzétek meg, fenn van a YouTube-on, fenn van az interneten. Lecseréljük a keresztet, a csillagot, a kakast a kígyóra. Ez történik. És ez csak a jelképek szintjén van, de sajnos nem csak, hanem látjuk, hogy mi minden más is történik. És nem ez történt az első alkalommal is? Pontosabban tudjuk a múltunkból és a történelmünkből, és nem volt ez olyan rég. Nem ez volt az első alkalom, amikor Európa lecseréli a kereszténységét. Mert lemondott a kommunizmus és a fasizmus javára a kereszténységről. És ez a látszólag egymásnak feszülő két ideológia valójában ugyanabból a gyökérből fakad. Ennek ezen a lázadó, hitetlen, istengyűlölő lemondáson fordul meg akkor is, és most is minden. Az ember hangos szóval, menny és föld szín előtt, ha nem jelenti ki, hogy Istennek van igaza, akkor Isten hátra kerül, és valami elébe kerül. Nem. Ki kell mondani azt, hogy egyedül Istennek van igaza, és hogy az Isten igéje igazság. Mindennel szemben ki kell mondanunk, hogy az Istennek igéje igazság. Mert Isten nem ember, hogy hazudna. Az ember viszont a sorrendet felcserélte, mégpedig azzal, hogy elkezdett hinni annak, aki valóban hazudik, sőt, mindig csak hazudik, akkor is, amikor kérdez. Hogy csinálta a kígyó? Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kertnek egyetlen fájáról se egyetek? még akkor is hazudik, amikor kérdez. Nem hiszek, és nem bízok az egy igaz Istennek, ha a második helyre teszem őt. Isten számára az ezüstérem az utolsó hely. A Biblia az Isten beszéde. Minden ige az Isten beszéde. Ha szeretem Istent, akkor elsőként és mindenek felett az ő igaz beszédére hallgatok. De ha azt mondom, hogy a Biblia egy a sok könyves vallás íratai közt, és mindez csak emberi alkotás, és csak annyira igaz és annyira mese, mint a többi, akkor az Isten igazságát ezzel hazugsággá változtattam. Ez bűn. Ez halálos bűn. Ha Isten nem legelől van, akkor mindent, bármit csinálhatok. Akár imádkozhatok is, ötször napjába, Mekka felé fordulva, Jeruzsálem felé fordulva, vagy felfordulva, akárhogy, mindegy. Az Isten akkor is az utolsó helyen van. Sorsunk ma is, most is a hazugság és az igazság igéje beszédén fordul meg, vagyis azon, hogy befogadom, vagy elleneszegülök annak, a befogadáson és az elutasításon múlik tehát. Törvény, hogy a kezdettől fogva hazug és embergyilkos soha nem változik meg. És azok sem, akik őt követik, nem fognak megváltozni. Kitartóan fogják képviselni a hazugságukat, gyilkos szándékkal elegyedett hazugságaikat, mert azért hazudnak, hogy végül gyilkolhassanak. Mert az ördög hazug és gyilkos, és azok, akik őt követik, ugyanazt teszik, amit az ördög, ezt Jézus mondta, nem én. Ő a gonosz, és az is fog maradni, bárminek is látszódjék. Mert tudja láttatni magát sokféleképpen, Pál azt mondja, hogy még a világosság angyalának is tudja mutatni magát. Most védtelen, befogadásra szorult vándornak mutatja magát, hogy megsajnáld és befogad őt. Ismerd föl a munkáját az igén keresztül, és állj ellene az ördögnek, mondja az ige, és elfut tőletet. Mit mondott Jézus, valahányszor megkísértette őt az ördög? Távozz tőlem, Sátán, meg van írva. Tanuljuk meg tőle. Jézus mindig az Isten megírt szavához ragaszkodott, belekapaszkodott, ráállt, azt helyezte első helyre, és nem kötött alkut. Nem egyezett ki, nem kötött kompromisszumot, soha semmiben vele. Pál apostol mondja, és olvastuk is a második korintusi levélnek igéjét, a 15., 16. és 14. verset átfogalmazom. Azt mondja Pál, mi kompromisszuma, azaz mi egyessége, mi egyezése van Krisztusnak Béliállal, vagyis az ördöggel? Mi kompromisszuma van? Mi köze, mi kompromisszuma van hívőnek a hitetlenhez? Vagy mi kompromisszuma van Istennek templomának a bálványokkal? Mert ti az élőisten temploma vagytok, mint az Isten mondta. Lakozom bennük, és közöttük járok, és leszek nekik Istenük, és ők én népem lesznek. Ne legyetek hitetlenekkel fele más igában. Ne kössetek kompromisszumot. Mert mi kompromisszuma van igazságnak a hazugsághoz? Vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? Tudjuk a választ, semmi. Nincs semmi köze. Annak okáért szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátlan, ne illessetek, és én magamhoz fogadlak titeket, és leszek nektek atyátok, és ti lesztek fiaimá és leányaimá, azt mondja a mindenható Úr. Ebben az összefüggésben ellene szegülni, ellenállni az ördögnek, azt jelenti, hogy kijavítom a hazugságait. Kijavítod az igével az ő hazugságait, a hazug elhajlásokat, a ferdítéseket, minden igazságtalanságot. Így szakadsz el a kísértő behálózó alkudozásaitól. Így határolodsz el minden hamis evangéliumától. És így hagyod el azt a bizonyos disznók mezejét, melynek közepén a moslékos vájú áll, a mindenkori Egyiptom, ugye, mert ott állt az Éden kertjében is. És így tudsz fölölkerekedni Isten erejével az ellenségen, mert ha nem, ellenkező esetben, mihelyst elkezdjük elhinni az ördögnek csak az egyik legártatlanabb igazságnak tűnő hazugságát is, a gonosz a maga hatalmába kerít. Valóságosan behálóz, és így vesz erőt felettünk, hogy elpusztítson. Kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből, ebből a behálózottságból? Kérdezi Pál apostol. Válaszol, hála Istennek, a mi urunk Jézus Krisztus által van szabadulás. És én ezt a szabadulást, evangéliumot hirdetem. Testvéreim, ébresztő! Az érzéki test az a bizonyos pókháló, ami által gyilkos ellenségünk állandóan befolyásol, hogy minden áron az ő hatalma alatt tarthasson, megőrizzen a fogságában. Ez az érzéki háló tehát nem a barátom, nem az otthonom, sőt ellenkezőleg ez a bizonyos messze idegenség, az a bizonyos disznók mezeje és bűzös vájú. A megoldás az, hogy leszámolsz vele, de ez nem elég. Használnod kell amaz újat, mert kaptunk Istentől egy újat, aki a Krisztus. Azt mondja Pál, változzatok el megújult elmétek által. Hogyan változzunk el? A Krisztus hasonlatosságára. És ki ne vágyakozna egy tágasabb, szebb, boldogabb, vagy tisztább, illatosabb világ, boldogabb életre? Ki ne szeretne az Isten országában, a mennyei Jeruzsálemben, az Arany utcákon sétálni egykor Jézus Krisztussal együtt? Van ilyen közöttünk, aki ezt nem akarja? Ha van, akkor vegye magának azt a bátorságot, hogy alaposan megvizsgálja a bűnben maradásának okait, hogy miért nem akarja. Kinek a gondolata és akarata érvényesül, amikor megmarad a bűnben, a bűn moslékát csámcsogja? Hogy van az, hogy még a disznó is visít, amikor elviszik, hogy levágják, holott minden nap megeszi a moslékját? Milyen átkozott alkuban fonódik egybe a moslékzabáló és a gonosz trónjának akarata? A minden igazságot leleplező és felszínre hozó Szentlélekisten a mennyekben, a földön és a föld alatt egyértelműen hirdeti, hogy a bűn fogságában kettő akarat van. Nem egy, hanem kettő. Az egyik akarat a kígyóé, aki a bűn és az érzéki test által fogva akar tartani, de van egy másik akarat, az Isten legkülönbb teremtményének, a krisztusi embernek akarata, a Krisztus akarata, az Isten akarata, az üdvözített ember akarata. Ez a három egy. Míg az előbbinek a kenyere, mármint a kígyó akaratának a kenyere a hazugság, amaz utóbbinak eledele az Isten igéje, amit hallottunk ma is, az evangélium. Ez az ő élettere, ez az ő igéje, a kenyere. Nos, pontosan erről az ige által erőre kapó saját akaratodról van szó, Isten pedig most ezt a te saját akaratodat keresi, szólítja, hívja, oldozza le, bogozza ki, töri föl a láncait, a megkötözöttségeit, és hív el téged az örök üdvösségre. Ezt cselekszik minden ige hirdetés által. Mit akarsz, hogy cselekedjem? Kérdezi az Úr, e fogvatartott akaratoddal és állapotoddal, sőt ennél radikálisabban hallott ige, amit most már a harmadik napja hallunk, mert az ige így szólt, hogy bocsásd el az én elsőszülöttemet, mondja az Úr, szabadítsd föl a krisztusi akaratot. Nem tudod, hogy benned lakik Krisztus? Szabadítsd föl! Igen, Isten, aki mennyei atya, azért parancsolja ezt, mert Krisztus Jézusban elválasztotta, Krisztus Jézusban választotta el Isten az igazságot a hazugságtól, a sötétséget a világosságtól, a sötétség akaratát a világosság akaratától, az élet akaratát a halál akaratától, az ördög akaratát a mindenkori krisztusi ember akaratától. El van választva, két akarat van. Mennyei atyánk nekünk adta egyszülött fia akaratát és hitét. Nekünk adta, hogy ez a mi akaratunk legyen. Ez az evangélium. Minden igéje Istennek, ennek az új embernek szól. Az, hogy én vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből, a rabszolgaság és a halál házából, ez a krisztusi embernek szól. Hogy ne csinálj magadnak bálványistent, ez a krisztusi embernek szól. Hogy ne káromold az Istent, hanem imádd őt, ez a krisztusi embernek szól. Hogy tiszteljed a szüleidet, hogy ünnepeld meg a nyugalom napját, hogy szenteld meg azt, ez a krisztusi embernek szól. Hogy ne ölj, ne lopj, és ne tégy hamis tanúbizonyságot, ez is. És hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, ez is a krisztusi embernek szól. Minden ige neki szól. Most tehát, testvérem, a napnál is világosabbá tesz Isten számodra azt, hogy van saját Krisztus által megszabadított akaratod, ami nem azonos az embergyilkos ördögével, mert a Krisztus akaratával azonos, és csak abban az esetben lesz akaratod azonos az ördögével, ha te itt és most elfogadod aljas moslékszagú alkuját, és mindent, amit az Isten számodra elkészített, azt feladva lemondasz az ő javára. Gondolom, hogy senki nem teszi ma este ezt meg, sőt az ellenkezőjét fogja megtenni. Ezek után kérdezem meg, hogy van-e sürgető lelki szükséged, szükségünk a bűn és kározatos halálból való kivonulásra, a mennyei atya házába való vágyódása. Van-e bennünk ez a vágy? Ez a kérdés az, amit fel kell tennünk mindnyájan. A reformáció 500. jubileumi évében, már nem sok nap választ el az évforduló napjától és idejétől, amikor Európa alattomos, de annál erőszakosabb iszlamizációjában látjuk, szemléljük, vagy éppenséggel elszenvedjük sötét napokat. Van-e ilyen sürgető lelki szükségünk arra, hogy megvalljuk Krisztust, hogy semmivel ne cseréljük le Krisztust, hanem igenis elkötelezzük még jobban magunkat neki. Kérdés az, hogy akarod-e ezt? Akarom-e ezt? Ennek a szellemi összecsapásnak, nagy háborúnak nem csak a vezetőink kell, úgymond a győztesei legyenek, nem csak nekik kell tisztán látniuk, nem csak nekik kell kimondaniuk, hogy mi nem akarjuk, hanem keresztények akarunk maradni, hanem nekünk is ki kell tudni mondanunk itt az Isten színe előtt, hogy megvalljuk győzelmesítünket. Mit akarsz, hogy cselekedjen veled, kérdezi most tőled az Úr Jézus Krisztus. És vigyázz, hogy mit válaszolsz, mert sug az ördög, ne azt mondd, amit ő sug, hogy mondjál, vagy vágyjál, vagy tegyél. Azt mondd végre, ami a te saját igazán szabad, Krisztus által megszabadított akaratodnak akarnia kell, és akarhat. akarhatod a kegyelmet, a bűnbocsánatot, a fiúságot és az örök üdvösséget. Ez az Isten akarata, hogy te is üdvözülj. Legyen belső lényeddé az Isten igaz igéje. Mondd és cselekedd az Úr beszédét. Légy egyé az Isten igéjével. Akard, amit az Isten akar. Egyetlen esélyed, a Krisztus egészen magához övez. Mint mikor tavasszal beoltjuk a gyümölcsfát, egészen jó szorosan ráköltjük az oltványt, hogy bele foganjon, és mikor eljön az idő, akkor az gyümölcsöt teremjen. Így egészen közel oda szorulni Jézushoz, ez az egyetlen esélyem nekem is, és neked is, kedves testvérem, hogy egyek legyünk vele a halálában és feltámadásában egyaránt. Amen. Menj, édesatyánk, ami Urunk Jézus Krisztus által, köszönjük a te tanításodat, köszönjük az igét, köszönjük, hogy az ige igazság. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy mindig elől legyen a te igéd. Mindig tudjuk előre helyezni az életünkbe, és tudja meghatározni a gondolatainkat, a napunkat, a céljainkat, a törekvéseinket, a vágyainkat. És úgy Jézus Krisztus, te légy ez az ige, ami számunkra. A te élő, valóságos személyed, a te dicsőséges voltod, aki adtad önmagad értünk, aki megmutattad nekünk Isten irántunk való szeretetét és elköteleződését. Adurunk, hogy mi is ugyanezzel a szeretettel akarjunk téged most és mindenkor. És köszönjük neked, hogy megmutattad, hogy van bennünk egy másik akarat, nem csak a gonosznak sugása, ösztönzése van, hanem ott van, mindennél erősebben ott van, és mindennél ragyogóbban ott van a te akaratod, amivel te üdvözíteni akarsz, és az 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 akaratom, amely téged akar. Adurunk, hogy az igében megerősödve felismerjük ezt, és mondjuk ki, hogy mi téged akarunk, egyen-egyenként, ezen a mai estén, örömmel és hálával. Kérünk, menj, édesatyánk, hogy segíts meg ebben, hogy visszavonhatatlanul tudjuk odaszánni magunkat te neked, és te elfogadjál, és megerősítsél, és megáldjál. És elvégezz bennünk minden munkádat, amit csak elkezdtél a te eljöveteled napjára, amikor meglátunk téged színről színre, Úr Jézus Krisztus, úgy, amint vagy. Könyörgünk országunkért, könyörgünk népünkért, könyörgünk nemzetünkért, könyörgünk anyaszentegyházunkért, könyörgünk ezért a városért, ezért a gyülekezetért, könyörgünk a gyülekezetnek elöljáróért, a presbiterekért, a gondnokokért, a lelkipásztorért, a családjáért, hogy megerősödjünk a te akaratodban, és mindig tudjuk kimondani a te igédet, és tudjunk ellene állni annak a kísértőnek, amely el akar veszíteni, hogy elfusson tőlünk. Kérünk, hallgass meg, és így légy a mi szabadítónk, ahogy Izraelnek is szabadítója voltál, amirunk Jézus Krisztusnak, légy nekünk is, és áld meg életünket, Urunk. Áld meg a te szent nevedért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy holnap este ugyanebben az időben folytatjuk az evangelizációs istentiszteletünket, és hogyha Isten megtartja életünket, akkor holnap a háromnapi járóföld a pusztába címmel fogunk hallani ugyanerről az igéről. Erre az alkalomra is mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Testvéreim, készüljünk áldásra, énekeljük énekeskönyvünknek a 457. énekét, az első három verset. A 457. ének így kezdődik, az első vers, Ó Jézus árva csendben. Azért miképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne, meggyökerezvén és tovább épülnén ő benne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra tanítattatok, bővölködvén abban háladással. Amen.